Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok, a stúdióban pedig itt van Dénes Ferenc sportközgazdász, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az elmúlt években hagyomány már itt az Inforádióban, hogy önnel beszélgetünk, vagy az év utolsó napjaiban, vagy pedig az új év első napjaiban a sport aktualitásairól. 2022-ben téli olimpia, és majd novemberben és decemberben labdarúgó világbajnokság is lesz, és ezek mellett még számos további esemény. De kezdjük azzal, hogy mennyit tanult a sportvilág az előző évben, vagy akár az előző két évben a koronavírus járvány okozta nehézségekből.
Szerintem a legfontosabb tanulság az, hogy nézők nélkül nem megy. Tehát ha arról beszélünk, hogy ez látványsport, mert hogy a professzionális sport alapvetően látványsport, amit néznek az emberek, és egy jó ideig azt hittük, hogy a televízió ezt tudja pótolni, és valóban a járvány időszak alatt is, amikor be voltak zárva a stadionok, hogy legalább televízión tudtuk követni, de kiderült, hogy ez nem ugyanaz a szórakozás, hogyha nincsenek ott a közönség, nincsenek ott a szurkolók. Ezért látjuk azt, hogy most tulajdonképpen a legvégsőkig elmennek a kormányzatok és az országok abba, hogy a szórakoztatóiparnak ezt az ágát menedzseljék, legalább olyan mértékben, hogy valamilyen szinten nézők lehessenek a stadionokba. Nem feltétlenül erre a válaszra számított, de nekem ez a legizgalmasabb, mert ténylegesen hajlandók vagyunk azt hinni, hogy a televízió, a digitális világ elvitte. Nem vitte el. Szurkolók nélkül ez nem ugyanaz a játék.
Nem volt ugyanolyan a tokiói olimpia sem. Sem a versenyzőknek, bár ők nagyjából azért tudták magukat függetleníteni, de összességében hangulat szempontjából sem. De melyek voltak a kulcseseményeken a fő tapasztalatok? Ott, ahol volt néző, és ott, ahol nem.
Ugye a közönség jelenléte nagyon sok összetevő jelent. Nyilván ez is jelent közvetlen bevétel, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy a világnak azon szegleteiben, vagy az a sportnak abban a szegletében, ahol a profit, a bevétel számít, ott a nézőktől jövő bevétel is nagyon számít. Csak egy példa, ugye éppen a Barcelona, vagy általában az európai labdarúgás tapasztalta az meg, hogyha ez a bevétel elmarad, akkor nagyon... Azt nem mondom, hogy megdől, de azért jelentős nehézségekkel néz szembe maga a sportvilág. Másrészt azt is tudom mondani, hogy látvány szempontjából, és ugye megint visszatérünk abba, hogy azért szépek ezek a drapériák, amivel a stadionokat lefedik, de hát azért mennyivel más az, amikor látjuk az érzelmeket a stadionban, látjuk a szurkolók érzelmeit a stadionban, látjuk a hangulatot, ami nyilvánvalóan hat a játékosokra is, akárki akármit mond, de mindenki azt mondja, persze a játékosok is, hogy amikor hangulat van, amikor mögötte áll a szurkolótábor, vagy éppen ellenem szurkolótábornak, az egy egészen másfajta teljesítményt hoz ki a játékosokból, és akkor mondtam két szempontot, ami azt mutatja, hogy nézők nélkül ez nem fog működni.
Nagyon más a szervezés és a lebonyolítás is gyakorlatilag, amellett, hogy ugye azért egyáltalán nem mindegy, hogy vannak-e jegybevételek.
Hát ugye az a klasszikus tréfa persze mindig előáll, hogy ugye jó az iskola is, hogy csak ne lennének a diákok benne, típusú csúnya tréfa, de hogy jó a látványsport, csak közönség ne legyen, ez nem így van. Nyilván a közönséggel probléma van. És látjuk, egyébként ez is azt gondolom, a pandémia felerősítette azokat a problémákat, amik egyébként rejtve megvannak. Tehát újra itt van a szurkolói rendbontás, az abúzus, tehát a rasszizmus elleni küzdelem az nem csak azért vált ennyire erőssé, mert van egy ideológiai nyomás, hanem valószínűleg a pandémia okozta feszültség miatt újra megjelent a lelátókon. A rasszizmus, az antiszemitizmus, a gyűlölet, és ez egyébként persze visz valamelyes tükre a társadalmi feszültségeknek, de azért azt is mutatja, hogy erre nagyon, nagyon kell vigyázni, és ilyen értelemben a menedzsment, a sportmenedzsment újra szembenéz ezekkel a problémákkal, amit azt gondoltuk egy ideje, hogy eltűnt.
Hogyan lehet arra felkészülni, hogy akár mondjuk az utolsó pillanatban is döntenek arról, hogy éppen vannak nézők, vagy nincsenek? Láttuk, hogy a tokiói olimpia esetében először azt döntötték el, hogy nem lehetnek külföldi nézők, majd pedig ugye gyakorlatilag nézők nélkül bonyolították a teljes eseményt.
Nyilván én azt gondolom, hogy nem egy nagy vassz ez az arra gondolni, hogy mindig a szélsőségekkel kell készülni, tehát kell forgatókönyvük kell lenni. És furcsa most ezt mondani, de szélsőség az, hogy néző van, telt ház van. Tehát ugyanazokat a biztonsági terveket, lebonyolításokat, embereket, erőforrásokat biztosítani kell azonban. És épp ugye a tokiói, hát talán nem bántok meg senkit, azt mondom, pénzügyi kudarcnak az egyik legfontosabb tanulsága az, hogy készült, egy totál készültségben voltál, a teljes vertikumot felépítetted, és az nem segített már rajtad, hogyha az utolsó pillanatban mégse kell. Persze csökkentek valamelyest a költségek, de nem annyi valamennyik kompenzálni tudták volna a bevételek.
Amár ezt megemlítette, látszik-e, hogy mekkora veszteséget jelentett Japánnak ez a tokiói olimpia?
Nagyon durva számok vannak, ott is ugye felmerült egy ilyen 20 milliárdos rendezési költség, akár 20 milliárdot meghaladó rendezési költség.
Dollárban?
Dollárban, igen, persze. Bocsánat. Aminek pont a lokális bevételei vesztek el. A részben a nézők miatt, részben pedig azért a nemzeti szponzorok, hát logikusan, tehát azt mondták, ha nincs néző, nincs, nem tudom megszólítani a helyi közösséget, akkor kicsit visszafogom a helyi költéseket is. És hát ugye azért az rendben van, hogy a nagy szponzorok, a televíziótársaságok kifizették, ugye előre kifizették 4 éves ciklusra a jogdíjakat, de ezek a típusú jogdíjkiesések, tehát hogy is mondjam, az, hogy most hűségesek maradtak, és nem követelték vissza a pénzt, nyilván a következő ciklusra meg fog látszani. Ez meg azt jelentette, hogy mivel arra készül az Olimpiai Bizottság, hogy a következő időszakban már nem lesz olyan pénzbőség, nyilván ő is egy sokkal keményebb tárgyaló partner volt a japánokkal a kompenzációt illetőleg.
Japán mennyit nyerhetett mondjuk presztízsben, vagy egyéb tényezőkben ebből az olimpiából?
Innen, tehát Budapestről nézve nagyon keveset. Az egy más kérdés, hogy a japánok hogyan élték ezt meg, mert lehetett akár egy hős költemény is. Azért, mert nekünk ez egy felejtős olimpia. Nem az eredményeinket tekintve, hanem pont az a típusú látvány, az a szórakoztató, az a show, amit jelent egy olimpia a nyár közepén, tényleg sokfajta társasági élményként az veszett el. Jó, ebben benne van, és még egyszer mondom, Budapestről nézve az is, hogy időponti problémáink is voltak, tehát mikor felkeltünk, meghallgató az inforádiót, ki nyert, az nem ugyanaz. De adott esetben mondjuk, hogyha egy más világ van, egy nyitottabb világ van, tehát nem egy ilyen bezárt világ van, akkor lehet, hogy éjszaka fennmaradunk, legfeljebb még felbontunk még egy üveg bort.
Visszatérve az előző nagyjából 2 évre, hosszabb távon mennyire rendezte át a koronavírus világjárvány a nemzetközi sportéletet, akár a sportpiacot?
A hatásai nagyon jelentősek. Az, hogy a kérdés az az, hogy belép egy olyan biztonsági tényező, ami az egészségügyi kockázatok jelentős növekedését hozza, az költségben kezelhető. Tehát megint furcsa, tehát ez egy költségtétel, ez megjelenik majd a sportüzletbe, de komolyabban nem rázza meg a sportot. Ugye ez ugyanúgy kell elképzelni, mint a 2001-es amerikai terrortámadás után rettenetesen megnőttek a biztonsági költségek. Görögországot valójában ez vitte a tönk szélére, hogy oly mértékben nőttek a biztonsági költségek az athéni olimpián, amivel korábban nem számoltak. Nyilván most ezek az egészségügyi kockázatoknak a költségei lesznek jelentősek. De önmagában, még egyszer mondom, ez kezelhető. Ez egy költségtétel.
Látszik egyébként, hogy nagyjából mekkora a rengeteg tesztelés, akár egy buborékban rendezett nagy torna?
Én ezt nem tudom megbecsülni. Tehát azt most kérem, ne várja tőlem azt, hogy 3.427 dollár jelent per esemény, nagy megasport eseményekre, de az megjelenik, biztos, hogy nagy tételként jelenik meg. Emellett viszont az az érdekes, hogy vajon hozott-e átrendeződést abban az értelemben, hogy a szórakoztatóiparon belül a kisebb szereplők és a nagyobb szereplők ezt hogyan vészelték át. És arra a válasz az, hogy voltak olyan nagy szereplők is, akik megrodjantak, és alapvetően az történik, hogy nő az olló. Tehát kiderül az, hogy Európában, és megint Európából nézve, a dolgokat a nagy szereplők, a nagy márkák viszik sportpiacot, ők bizonyos mértékben, ők is gyengültek, de a relatíve kevésbé, mint a kismárkák, és ugye a globalizációval együtt egyre inkább az látszik, hogy egy globálisan kell a sportiparról gondolkozni.
Mennyire tekinthető sikernek az, hogy viszonylag kevés, igazán nagy összeomláson haladtunk az elmúlt két évben?
Szerintem ez jó, bár még egyszer azt mondom, hogy most amit a felszínen látunk, azok az óriások agyaglábokon állnak-e, vagy varós erős lábokon, ez még nem egészen világos. Megint hanem, ugye a leglátványosabb példa ez a Barcelona, a labdarúgó csapatának. Hadd hozom őt példaként, mert jól mutatja az egésznek talán az üzleti logikáját. A Barcelona valamikor ezelőtt mondjuk 4-5 évvel kötött egy gigaszerződést Leo Messivel, ami évi 125 millió dolláros fizetést jelentett a sajtóhírek szerint. Ugye az ember azt mondja, ez kitermelhetetlen, de nem így volt. Tehát világos üzleti terv volt arra vonatkozóan, mert a Barcelonának a bevételei jelentősen nőttek. És mindenki a szakértő azt mondta, hogy a Barcelona lesz az, aki az első 1 milliárd dolláros, vagy 1 milliárd eurós bevételt, államhatárt át fogja törni. És ebbe az 1 milliárdba belefért volna Messi fizetése. És ki is termelte volna. És erre jött a pandémia. Ami megrázta, és ilyen értelemben ez egy nagyon jelentős változás, hogy, és hát azért tegyük hozzá, ez nyilván megint rosszul fog esni a Barcelona és Messi rajongóknak, hogy ugye Messi nem mondott le a fizetéséről, nem mondta azt, hogy gyerekek, nehéz helyzetben vannak, akkor most valamit csináljunk, voltak erre példák, elvitte a pénzt. Jogosan vitte el a pénzt, nem akarom, én most moralizálni akarok, de ez a pénz hiányzott. Ez már ezt a csökkenő bevételt már nem bírta elviselni a Barcelona. És látszik a gazdasági eredményein, jelentősen csökkentek a bevételei, és ez meglátszik a pályán is. Ez nagyon gyorsan meglátszik a pályán is, hogyha nincs bevétel.
Olyanról ugyanakkor nem hallottunk, hogy valamely klub totálisan csődbe ment volna, és semmilyen segítség ne lett volna, legalábbis ugye a topligákban. És ugye a Formula 1-ben is voltak problémák, három csapat is a csőd közelében volt, de hát egyrészt költségvetési sapkát vezettek be, és ez a következő időszakban már fokozottabban is él, és végül is azzal, hogy a 2020-as időszakban is megrendezték majdnem az összes futamot, tavaly pedig 22 verseny is volt, gyakorlatilag a Formula 1 is túlélt.
Hát 2020-at nagyon komoly bevételcsökkenéssel és nézettségi csökkenéssel tudta csak átvészelni a Forma 1. Ehhez képest a 2021 az maga Magyarország volt, amihez kellett az a típusú kiélezett rivalizálás, ami minden sportpromóter, aki eseményt szerveznek, az álma, hogy az utolsó pillanat, utolsó körében dőljön el a bajnokság. Tehát ez a csúcs. És ez megint meglátszik az eredményeken. Jelentősen nőtt a nézettség, jelentősen nőtt a bevétel. Tavaly még két évvel ezelőtt még voltak ilyen hírek, hogy akár rád is a Liberty Media kiszáll a Forma 1 mögül, most már azt mondja, gyerekeket.
Nagyon nagy volt az értékcsökkentés 2020-ban, de emlékezhetünk, csak július elején kezdődött el a szezon a koronavírus járvány miatt. A 2021-es szezon pedig gyakorlatilag kisebb változásokkal, de végigment úgy, ahogy tervezték, és Max Verstappen, illetve Lewis Hamilton csatájától volt hangos a teljes sportsajtó.
Fontos, amit mondod, hogy voltak kisebb változások, de már azt nem bírta volna el. És ezt, ugye avval indítottuk a beszélgetést, hogy mi a tanulság. Azt nem bírja el. Tehát még egy évet nem bírt volna el szerintem a sportipar, és erről beszélgetünk tavaly is, hogy ha bezárod. Azt mondja, gyerekek, és mindent megpróbáltak, és ez szerintem kezelhető. Nézzük meg a nagy bajnokságukat most. Sorra jönnek a hírek, hogy elhalasztódnak a meccsek, most nem lesz, ez lesz, nem lesz, de olyan nincs, hogy bezárjuk, mert az nem mehet.
Mert akkor nincs bevétel.
Még egyszer akkor a bevétel csökkenést, mint 2020-ban, szerintem már a nagy csapatok sem bírnak el.
2022 elején mekkora a sport szerepe a modern szórakoztatóiparban? Hova tehető, hogyan változott az előző évekhez képest?
Én azt gondolom, hogy továbbra is jelen van. Súllyal van jelen a szórakoztatóiparban, mert remekül tudott alkalmazkodni a kihívásokhoz. A legfontosabb kihívás a digitalizáció. A fiatalok a digitális kultúrája és a fiatal közönség megnyerése, illetve beépülni ebbe a digitális kultúrába. Én ámulattal nézem az NFL-t, azt ugye köztudott rólam minden egyes mozzanatában, de hogy például a közvetítéseknél már nem tudom, néha nem tudom eldönteni, hogy ez egy e-sport, ez egy NFL Madness, vagy pedig tényleges élő közvetítést látok, mert nagyon tudatosan elkezdték a kettőt összemosni. A dolgon, hogy amit látsz, az tulajdonképpen akár egy elektronikus játék is lehet.
Lehet ilyen tendencia más sportágokban is, vagy máshol nem működne ez?
Biztos, hogy működik. Pont ez a lényege. Pont ez a lényege, hogy megtaláld az utat. Tehát ez egy szórakoztató ipar. Tehát Magyarországon ezt látni kell, hogy én mindig ennek lelkes híve vagyok, és vannak tamáskodók még mindig, akik azt mondják, nem, a futball a futballról. A futball szórakozásról szól, a látványról szól, a showról szól, a sztoriról szól, aminek persze lényegesen nem, hogy tudjon valaki futballozni, mert ha elbotlik a labdába, az nem látványos a történet, de állandóan kell a sztori. És ezt a sport nagyon-nagyon jól tudja csinálni. Nézd, a sportnak van egy nagy média előnye. Az, hogy azok a típusú média értékek, amelyek meghatározóak, az információ, a drámaiság, vagy a szórakoztatási értékek, amik valamilyen típusú módon itt-ott megjelennek, az a sport mindegyiket eszenciája. Tehát a dráma, az információ, a szórakoztatás itt van a sportban. Ez egy olyan helyzeti előny, amivel élni kell tudni. És azt tudom mondani, hogy a globális sport alapvetően tartja a lépést.
Milyen trendek lehetnek, illetve mi várható a következő néhány évben? Még inkább elmozdulunk az e-sportok felé?
A sport evel együtt nem divat diktátor, hanem divat követő. Tehát amik a szórakoztatóipar, a technológiai iparban vannak, meg azokat próbálja magáévá tenni és húzni. Amit én most látok, hogy a sztároknak még egyre kiemeltebb szerepe van, tehát azt, amiről is már egy jó ideje beszélgetünk, hogy az európai labdarúgást is elérte az a típusú dolog, hogy Ronaldo vagy Messi miatt nézel futballmérkőzést. Már nem a Paris Saint-Germain miatt nézel. Tehát a márka az a játékosnál van, nem pedig a csapatnál van. Ezt az amerikai is jól ismeri, hát ugye a golfnál, ugye, amikor Tiger Woods a csúcson volt, akkor tényleg 100 000-es nagyság rengetegben volt mérhető abban a kapcsolásban, hogyha ő ütött, akkor nézték. Ha nem ütött, akkor kevésbé nézték. Vagy mondhatom szintén az amerikai sportokban most Tom Brady-t, aki elvileg nagyapának kéne lennie, és az unokának kéne gondozni. Ehelyett ő MVP jelölt Aaron Rodgers-re együtt, aki szintén elnézést a kifejezésre öreg ember a sporthoz képest, és mégis őt nézzük. És ugyanez az európai sportban, meg ez a Messi-Ronaldo viszonylatban jelent meg is érzékelhető, hogy a sztárok szerepe felértékelődik.
Hogyha a másik oldalt nézzük, egy fiatalnak, egy fiatal sportolónak mennyi idő kell ahhoz, hogy sztár legyen így a 2020-as évek első részében?
Fogy az idő. Tehát ha te 17, 18, 19 évesen nem tudsz már ott, nem tudsz lenni a nagy csapat közelében, nem beszél rólad a sajtó, már nagyon kevés időd van. Ugye az a furcsaság van megint, hogy a játéktudás az csak egy dolog a szórakoztatóiparban. Annak a körítése, annak az értékelése, hogy beszéljenek rólad, az ugyanolyan lényeges eleme, mint hogy rúgod a labdát, vagy hogy dobod el a labdát. Na most, ha erre képes vagy, média képes vagy egyik oldalról, másrészt képes vagy elviselni ezt a dolgot, mert ez azt gondolom, hogy óriási nyomás, azt mindegyik meg tudja élni. Tehát mindenki arra gondol, hogy milyen jó sztárnak lenni, és a sztárok elmondják, hogy azért ez milyen nehéz, hogy nem tudsz kilépni az utcán, nem tudsz meginni egy kávét a kávézóban nélkül, hogy 100 darab szelfit ne csinálnának rólad, vagy ne kössenek a családodba. Ez ugyanolyan nehéz, mint a sérülés veszély. Tehát elkerülni a sérülés veszélyt, elkerülni azt az összeomlást. Éppen a Tokió olimpián láttuk, hogy volt olyan sportoló, nagy sztár sportoló, Billy-ről beszélek, aki nem bírta elviselni a amerikai tornászt. Lány, aki visszalépett, mert mentálisan nem bírta elviselni, vagy a japán teniszező csodáról is tudom ugyanezt mondani.
ugye Osaka nyilatkozott arról, hogy akkora a nyomás rajta a médiát, hogy ő ezt nem tudja kezelni, és egészen furcsa volt hallgatni, hogy egy olyan közegben, ahol tényleg azt várják a játékosoktól, hogy folyamatosan a sajtó rendelkezésre álljanak, van egy olyan sztár, aki nem tudja ezt a terhet olyan szinten elviselni. De mondjuk, mikor jöhet a következő Kylian Mbappé? Hogy látja, mekkora merítés kell egyrészt, és mennyire szívják el a régi nagyöregek, Messi, Ronaldo a levegőt attól a lehetőségtől, hogy valaki fiatalon tényleg befusson, mert Mbappé óta azért olyan sok fiatal sztár nem született a futballvilágban.
Nem tudom, ezt a Haalandot is mondják, ezt a norvég fiatal embert, akivel most ugye ilyen álomcsapatként emlegetik őket, a Real, a Vinicius, ha jól mondom a nevét, ez a triász, amelyik a futballtörténet legjobb támadó sora lenne. Nem, de ezek ilyen média megfogalmazások, de ezek kellenek, ha szórakoztatóiparról beszélünk. Én ettől nem félek. Pontosan azért nem félek, mert olyan mennyiségű pénz forog bent, hogy aki, tehát, hogy egyre több fiatalt vonz az a típusú lehetőség, hogyha szikrányi tehetséged van, akkor ebben próbáld ki magad. Tegyél bele sok munkát, mert olyan erős, olyan nagy a kifizetési mátrix a másik oldalon, ami gyakorlatilag mindenfajta, tehát megéri ezt a kockázatot.
Katarban lesz a labdarúgó világbajnokság novemberben és decemberben. Sportközgazdászként hogy tekint erre? Mennyire fizetődhet ki? Egyáltalán kinek, minek, miért éri meg, hogy nem nyáron, hanem az év vége felé, és nem egy bevett helyszínen mondjuk hagyományosabb klíma mellett, hanem egy olyan országban rendezik meg a világbajnokságot, ahol el kellett tenni a nyárról, hogy egyáltalán az időjárási körülmények elviselhetők legyenek.
Szerintem ez tragédia. Tehát a sport szempontjából, mondom, mint szurkoló, és mondom, mint sportközgazdász is, mert megborítod azokat a termelési ciklusokat. Tehát ezek egy nagyon kényes egyensúlyon mozgalmat. Tehát be van osztva a világ. Most már nem csak országban, hogy mikor milyen esemény, hanem a világon el van osztva. És ezt hirtelen megborítod. És ez nagyon kiélezi azt a helyzetet, hogy akkor most a klubfutball versus válogatott futball, és itt nem a nemzeti érzésekről van szó önmagában, hanem a ligákról van szó. A sport, ez, ne felejtsük el, tehát ne szépítsük, ez egy pénztermelő liga, óriási pénztermel a válogatott futball rendszer, és a világbajnokságot egyébként normálisan nézzük. És most is fogjuk nézni, mert leállnak a nagy ligák érdemben, mert egyébként ott vannak. De hát az tönkreveri a klubfutball. Tehát amikor az Európai Szuperliga gondolata felmerül, emögött, tehát ez is benne van, hogy egy külső erők határozzák meg az én termelési ciklusomat, miközben én fizetem a játékosokat. Én vállalom a gazdasági kockázatokat, mert a FIFA, az UEFA és hát a nemzeti szövetségek semmifajta kockázatot nem vállalnak. A klubok, a futballvállalatok vállalják ezeket a kockázatokat, és számukra szerintem ez tragédia, ez a rendezés.
Ezzel együtt lehet sikertörténet a katari VB?
Minden lehet sikertörténet, hogyha egyébként kiélezett, jó meccsek vannak, szurkolók vagyunk, minden. Tehát ugye a szurkoló az nem úgy szurkol, hogy nem megy be a stadionba, hanem bemegy, és akkor tiltakozik azzal, hogy 5 percig nem nézi a meccset. Aztán 85 percig megnézi a meccset, mert imádja a futballt. Ilyenek vagyunk mindnyájan. Morgunk, de persze nézni fogjuk a világbajnokság mérkőzését. És ennek megint van egy kérdés, persze egy ilyen karácsonyi hangulathoz ez hogyan fog hozzámenni, de hát majd meglátjuk. De én azt gondolom, hogy ez nem a futballról szól, nem a futballüzlet szól, hanem a soft powerről szól, az arab térség megjelenéséről, hiszen ugye Katar nagyon jelentősen jelen van a világ sportjában, ugye az Egyesült Arab Emírségek is nagyon komolyan jelen van, és megjelent Szaúd-Arábia is a sport előtt, nagyon-nagyon erősen jelen van, hát ugye a szaudi futamon dölt el a Forma 1
ott egymás után három arab verseny volt, és mind a három meghatározó volt. Végül az Abu Dhabi nagy díj volt a szezonzáró, de a Saudi volt talán a legjobb futam abban a szezonban, amely ugye decemberben ért véget néhány héttel ezelőtt Max Verstappen sikerével. Nem sokkal ezelőtt volt szó a labdarúgó világbajnokságról, Katarról, az arab térség szerepéről. Hogyan nézhet ki a következő néhány év, milyen tendenciák dominálhatnak? Számíthatunk-e akár arra, hogy a nemzetközi futballban, a kluboknál még több arab tulajdonos jelenik meg, most sincs már kevés.
Ugye a legérdekesebb és a legfrissebb esemény ez a Newcastle United-nál megjelent a, hát a szaúd-arábiai kormány, vagy monarchia alapítványa, tulajdonképpen a hirtelen a világ legerősebb, vagy legpénzesebb hátterű klubjává vált a Newcastle United. Most ugye nevetünk, meg mindenféle méveket lehet látni, hogy persze kieső helyen állnak, hogy micsoda pénzforrás, de ennek ne dőljön be senki, nyilván ez nem úgy van, hogy jó megjelent, és akkor minden megváltozott, csak a mesébe van, de ha nagyon el nem tolják és miért tolnák el, akkor ott pár éven belül a Newcastle akkor nagyon komolyan kell nemzetközi szinten is számolni, nem csak a Premier League-be. Most ez azért jelöli az irányt. És jelöli azt az irányt, hogy vajon amit látjuk, nem most kezdődött, tulajdonképpen egy évtizedes, vagy akár talán pár évvel több is, az a küzdelem, hogy valóban egy gazdasági racionalitás mentén és profit mozgatta sportvilágjön, vagy pedig nem feltétlenül profitban gondolkodó, hanem politikai, társadalmi, nemzeti, kulturális értékeket előtérbe helyező sportvilágjön, mert ha ez utóbbi, akkor már azok a típusú költségkorlátok, amelyek ami ennek ismerjük azt a sportvilágot, amilyen azok fel fognak borulni, és egy furcsa, egy sportközgazdás számára nehezen értelmezhető világ jön.
Lehetnek egyébként még olyan klubok, ahol megjelenhetnek nagy befektetők, vagy lassan most már azért elkeltek azok a brendek, amelyekre igazán lehet nagy klubot építeni?
Nem keltek el, ugye a Newcastle United is, tehát aki az angol futballt szereti, persze egy nagyon komoly klub. De
középcsapat volt az elmúlt években.
Elmúlt években, de aki mondjuk az olasz futballért rajongó, az mondjuk nem feltétlenül az, hogy az angol, Angliában nem ő lenne az első, akit említeni, de a Paris Saint-Germain is jól el volt egy ideig, aztán most a világ vezető klubjáként, vagy egyik vezető klubjával tekintünk rá. A City évtizedekig a United árnyékában élt, ugye először csendes szomszéd, aztán hangos szomszédként, most pedig hát a United szurkolók szomorúan látják, hogy csak tanulni lehetne a Manchester City-ről, tehát tud ez változni. Az, hogy egyébként brandépítésben ez mit jelent, ez nem, a pályán elért siker nem automatikusan megy át márkaépítés és márka sikeré, de azért az kétségtelen, hogy nagyon sokat javult a City-nek az imázsa az elmúlt években.
Vannak esetleg olyan területek, amelyek évtizedes távlatban, már hogy földrajzi területek, láthatnak még fantáziát a topligákban? Azt ugye látjuk, hogyha a Premier League-re gondolunk, vannak amerikai tulajdonosok, van orosz tulajdonos például a Chelsea-nél, a tájföldi tulajdonos a Leicester City-nél, az arab tulajdonosokról beszéltünk, ugye a Manchester City és most már a Newcastle kapcsán. Lehetnek-e olyan térségek, amelyek ezután fedezik fel maguknak akár a topligákat? Kína, Dél-Korea?
Hát Kína éppen visszaszorulóban van, ugye itt mindig, ha visszatérve az eredeti kérdésre, én azt gondolom, hosszú távon csak a gazdasági racionalitás tud győztest lenni. Mellékvágán csak bedobom, ugye például a Bayern München elmúlt évek sikerei jelzik ezt, amely a Bayern körül nagyon változott a világ. Voltak, ahol nagyon sok pénzek voltak, új befektetők, vagy nem is befektetők, hanem ilyen soft power-re megjelenő állami tulajdonok. A Bayern München maradt az, aki, és csak ott van, annyira ott van, hogy a világ egyik meghatározó klubjaként tekintünk rá. Például, ha Kínát veszem, és hadd mondjam példaként, hogy változik ez a dolog, ugye Kína nagyon expanzív befektetési politikát folytatott, majd jött egy politikai döntés, hogy nem lehet, vagy nem preferált a sporttőke kivitele, hanem Kínába kell befektetni, és ez megfogta. És egy jó pár klub szenvedi ennek a kárát, hogy eredetileg úgy jött, hogy megjött az amerikai dollár nagypapa, kínai nagypapaként, aztán nem jött meg, hanem megy az a csendes vegetálás, ami volt, hát most a vegetálás ez nem rossz. Ezért figyelmeztető jelnek kell lenni, mert az összes olyan típusú külső befektető, ami nem profitorientált, annál mindig megvan ez a veszély, hogy egy uralkodóváltás, egy politikai hangulatváltás, egy új nemzetstratégia megváltoztatja ezt a dolgot. A profit az kiszámolva, a profit a vezette sport az kiszámíthatóbb.
Bizonyos nemzetközi sportszövetségeknél rengeteg pénz van, ugye, bár a futballban a kluboknál összpontosul a bevételek jelentős része, illetve a szponzorok megjelenése is, de hát azért nem becsülhetjük le például a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vagy az Európai Labdarúgó Szövetség erejét, szerepét. Ugye gyakorlatilag ezek olyan szervezetek, amelyeknek nem feltétlenül van kontrollja felülről, mert hogyha mondjuk más sportági szövetségeket nézünk, akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, mondjuk az Olimpiai Sportágak Nemzetközi Szövetségeire van hatása, de igazából kiáll mondjuk a FIFA felett, vagy lehet ennek valamiféle kontrollja, kell-e, hogy legyen?
De, hogy is mondjam, az, hogy kell-e, ez ugye ez egy normatív véleményem van, és az én véleményem az nem feltétlenül értékesebb, mint bárki másnak a véleménye. Én mindig is klubpárti voltam. Mert hogy amit látok a világból, a sportvilágból, a jól működő sport az pénzre összpontosít, pénzből él. Megtermeli a pénzt, és elkölti a pénzt. A FIFA nem, meg az UEFA sem. Ő rátelepszik valamire, egy termelő ágazatra, és ő azt mondja, hogy ő definiál egy olyan új terméket, amit nem ő gyárt le, hanem mások. Tehát ez kicsit bolondul hangzik. Szóval a lényeg az, hogy a játékosok képzése, a játékosok fizetése, egyáltalán a játékosok mint futballisták sztárrá építése az a klubokban folyik. Majd amikor már kész term, tehát ismerjük futballozni tudnak és így tovább, akkor hirdetünk egy új játékot, és azt mondjuk, hogy gyertek ide. Jó, azoknak a játékosoknak, akiknek egyébként velünk nincs szerződése, hanem a klubokkal van szerződése a dologban. Tehát például az amerikai sportban ez nagyon nehezen értelmezhető. És csak hogy megértse mindenki, hogy miért nehezen értelmezhető, egyszerűen azért, mert a játékosoknak nem fizetése van, hanem részesedésük a bevételből. Európában, az európai sportokban pedig fizetésük van, amikről azt gondolják, hogy tőlük függetlenül majd más emberek megkeresik, és nekik abból, és ők majd követelhetik az ő fizetésüket ebben. Amerikában teljesen meg is egy játékos pontosan tudja, hogy abból él, amit ő és a klubtársai, meg az összes többi csapattársai megtermelnek.
Magyar futball, mi lehet az irány azután, hogy volt egy sikertelennek nem mondható Európa-bajnoki szereplés, legalábbis azért a szurkolóknak voltak örömteli pillanataik, és szoros meccseket játszott a magyar válogatott nagy nevű ellenfelekkel szemben, de a világbajnokságra nem sikerült kijutni. Hogyan alakulhat a jövő?
Nekem maga az Európa-bajnokság nekem egy nagyon nagy élmény volt. Ez nagyon, nagyon jó volt. Nagyon szép volt a stadion, jól rendeztünk, teltház volt. Tehát ez egy nagy élmény, hogy világsztárokat látsz magyar stadionban, buzdítással, és a magyar csapat, akinek te szurkolsz, az tulajdonképpen versenyben van. Tehát jó eredményeket értünk el, amivel pont nem értünk semmit el, de egyébként jó érzés volt a mérkőzésen jelen lenni. Nekem utána nagyon nagy csalódás volt az ősz. Részben abban, hogy megint beleléptünk abba a hibába, mint 2016-ban, hogy azt gondoltuk, hogy van egy jó helyünk, és amúgy ez automatikusan megtölti a stadionokat. Hát nem. Sőt, nagyon nem. Ez az egyik nagy csalódás. A másik pedig az, hogy én mérkőzésre járó ember vagyok, én azt érzékeltem, hogy túl azon, hogy sokkal jobb lett a szórakozás, mert jobb lett a kiszolgálás színvonala a stadionokkal, ennek mindenféle összetevőjével. Én nagyon két évig azt látom, hogy maga a játék is jobb. Jobb volt a televízióban. Nyilván nem összefüggésben való, hogy a magyar televíziónak a technológiája rengeteget fejlődött, sokkal élvezetesebb, mint a korábbi közvetítések, de helyszínen is élvezhetőbbeknek láttam a mérkőzéseket. És aztán ősztől meg már nem láttam. De nem láttam azt, hogy tovább léptünk volna a játékban, hogy ugyanez a élvezetesség megmaradt volna, előjöttek ugyanazok a toporgások és bántó, amik már azt gondoltuk, hogy már nincsenek, aztán vannak. És nem, én ezt nem értem, tehát ennek a szakmai, tehát játékszakmai oldalát nem értem, szurkolóként, csalódásként értem meg az őszt.
Mennyire lehet motiváló, hogy most a Nemzetek Ligájában a legfelső csoportban szerepel a magyar válogatott, és ezért a legerősebb válogatottak közül kapott ellenfeleket. Anglia, Németország, Olaszország ismét csupa erős válogatottak küzdhet meg, azután, hogy ugye a VB szereplés tulajdonképpen az albánok elleni két vereségen múlott.
Hát az csúnya volt, az megint szögezzük le, hogy az Albánia nem kellett volna. Tehát megint meg előadtuk azt, mint Andorrából. Tehát ez nem lehet. Tehát
bár tegyük hozzá, hogy azért az albán válogatott játékosok közül jó néhányan szerepelnek a topligákban, még ha nem is feltétlenül a legnagyobb kluboknál.
Ezen elvitatkozhatunk. Tehát vannak olyan meccsek, amit nem szabad elveszteni. És ha egyszer beleestél, tehát ezt megcsináltad 2016 után, nem csinálhatod meg 2020-21 után még egyszer ugyanazt a tanulni. Tehát nagyon nagy baj, ha nem tanulsz a hibától. Tehát ez rendszer probléma, ha nem tudsz tanulni a hibából. Tehát nem volt olyan ember, aki azt mondta, gyerekek, ezt a meccset nem lehet elveszteni. Azért nem lehet a pontok miatt önmagában, hanem pontosan amiről beszélgetünk, hogy az ember mindig azt gondol, hogy na, valami történt, ja nem, bocs, semmi, pont ugyanott tartunk. De megint ott azt mondjuk, hogy a válogatott brandről beszélünk, tehát mindenki a válogatottról beszél. A hétköznapok pedig a klubfutballról szólnak, és azokról nem beszélünk, mert nem tudunk beszélni. A válogatott remek lesz. Pont az angolokat nem látjuk, de egyébként a többieket majd látom, mert azt mondom, akkor pont az angol magyaron, vagy a magyar angolon lesz megint bezáró stadion talán. Jó, de ez a válogatott. A válogatottban csomó ember nem itt játszik. Nem látom Debrecenben futballozni, nem látom a Kispesten futballozni. És mi van azokkal? Tehát, mert én a Hungária körútra járok, és mi van azokkal a srácokkal, akik a Hungária körúton fociznak?
Hogyha a teljes magyar sportéletet tekintjük, az elmúlt nagyjából egy évtizedben nagyon sok forrás érkezett a magyar sportba, akár a tokiói eredmények, akár más tényezők alapján. Mennyire vonható le most ennek a mérlege, és önben milyen kép van?
Többször beszéltünk itt az Inforádióban arról, hogy 2020, most 2021 ilyen értelemben már vízválasztó. Tehát 2021-ben meg kell, és picit azt kell, hogy meg kellett volna jelennie azoknak az eredményeknek, amiben az elmúlt 10 év állami óriási állami forrás többlet megjelent a sportban. És nem, én azt gondolom, hogy az eredmények nem igazolják vissza. Persze önmagában a kérdés az, hogyha egyébként kettővel több aranyérmet szerzünk, akkor az legitimálja a korábbi évek vagy ekkora mértékű sportfejlesztését, ezen el lehet, ez egy társadalmi vita. De nem szereztünk kettővel többet. Ugye az a hivatalos narratíva, hogy egyébként az utóbbi évtizedek egyik legjobb olimpiai szereplésünk van.
Hiszen mert hogy több sportág hozta az eredményeket.
Több sportág, újra sok érmünk van, stb. Miközben, ha megnézzük, hogy egyébként hogy bővült az olimpiai sport, az olimpiai sportágak, meg kiosztott érmek száma, ahhoz képest továbbra is visszaszorulóban vagyunk, vagy nem sikerült jelentősen javítani a pozíciójunkat. Magyarán a relatíve lemaradunk.
Bár ugye, hogyha teljes képet nézzük Rióhoz képest, akkor nem csak, hogy több sportág, hanem több sportoló is hozott eredményeket, és azért a 4., 5., 6. helyek, amelyek nem feltétlenül jelentettek korábban sikert, talán valamelyest felértékelődtek bizonyos sportágokban.
Jó, de ezek a szakmai, és én is olvasom, meg én is büszke vagyok, de hát mi ebben vagyunk. De kérdés az, hogy akár csak 2 év múlva fel tudjuk-e sorolni, hogy ki szerzett 5. helyet a Tokiói olimpián. A Rióval már én is bajba lennék, hogy ha el kéne mondani,
de ott kevesebb is volt jó.
Hogy ki lett 7., mondjuk milyen versenyzámban lettünk 7., és az ember, aki nem követi szakmaszerűen, vajon ő mennyire van bajban, de mondjuk szimpatizál a sporttal. De ez csak még az olimpiai szelete a dolgoknak. A hivatásos sportokban alig-alig sikerült. Ugye azért az nem lehet, azért legyünk igazságosak. Tehát azért a Ferencváros BL szereplés az egy fontos dolog volt. Az, hogy az Európa Ligában ott vagyunk, a Videóton is ott volt az Európa Ligában, ezek jó dolgok volt. Vannak férfi teniszezőnk, van női teniszezőnk, aki ott tud lenni. Tehát azért látszik, hogy valamekkora, tehát azért látszik, hogy itt pénz ment be a sportba, hogy ennek a hatékonysága, hát hogy ez mennyire valósult meg, arról erős kétségeink lehetnek.
Mi lehet annak az oka, hogy azért továbbra is bizonyos sportágak hozzák az eredményeket, és most nem a látványcsapat sportágakra gondolok feltétlenül, hanem az olimpiai sikersportágakra. Gyakorlatilag ugye a kajakkenu volt ismét a legerősebb, azután, hogy Rióban az úszás volt az első helyen, de az úszás most is hozott aranyérmet Milák Kristóf révén, a vívók ismét jól teljesítettek, és bár vízilabdában például Rióban nem volt magyar érem, most itt Tokióban rögtön 2, persze az már látvány csapat sportágnak számít, de hogy nagyjából ez a 4 sportág, amelyik évtizedes vagy több évtizedes távlatban is hozza az eredményeket, és más sportágak pedig csak itt-ott bizonyos olimpiákon tudnak felzárkózni.
Ez valószínűleg a kultúrában van, tehát a sportkultúránkban van, tehát például én mindig a vízilabdát szoktam említeni, az egy olyan, tehát ez egy valós kultúrás. Tehát a sportról mindig el tudunk vitatkozni mindenkivel, különösen színház viszonylatban, de az, hogy a vízilabda az fontos értéke a magyar társadalomnak évszázada, ez valahogy nem vita téma. Ezzel nem szoktunk vitatkozni. Igen, ez egy érték. De bocsánatot kérek mindenkitől, ha falsnak tűnik, de Benedek Tibor az egész ország, a Benedek Tibor halál az egész országot megrázta. Nem csak arról az, aki a vízilabdásokat. Tehát ezt akarom mondani. A kajakkenúban olyan típusú kultúránk van, sportkultúránk van, ami szerintem most nehogy valaki félcsér, majd pénz nélkül is elvinni ezt a dolgot, mert sokáig nagyon kevés pénzből mentek, és hozták ugyanígy az eleményekre, ennyire erősek vagyunk. A vívó kultúránk rettenetesen erős. És ott is voltak mindenféle hullámzások, de ez mindig túlélte, mert ilyen a kultúránk.
Mi a helyzet az úszással, amely egy top sportág, és bár a 2021-es éve részben ellentmondásos volt, és volt egyfajta visszaesés Rio de Janeiro-hoz képest, de azért Milák Kristóf mégiscsak az ország egyik legismertebb, legnépszerűbb egyéni sportolója.
Azért ne felejtsük el, hogy már az első olimpián is úszásban ott voltunk, de az úszásnak is van kultúrája. Nem bolondozok, de hát nyilván talán összefügg azzal, hogy rengeteg vízünk van ebben az országban, mi szeretjük a vizet. Most nem akarok ilyen, de hát ugye balatoni ember vagyok, tehát nehéz más is gondolni, de rengeteg folyónk van, tehát a vízi kultúra az megvan nálunk. Higgy el, hogy ez nem bolondság, amit beszélek, hogy ez át tud menni.
Tehát jó. Akkor nem csak a pénz számít.
De csak a pénz számít, mert azért pénz nélkül nem... Nézd, a kajakkenő, azt mondtam az előbb, hogy pénz nélkül is elmenne a blogban. Igen, addig a pillanatig, amíg ez nem profitábilisan működik. Mert milyen is profitorientált, higgyem el, hogy megjelennének azok a nagy országok, nagy befektetők, akik a saját országokba vinnék el a dolgot, és sokkal nehezebb helyzetünkben lenne. Ez egy olyan alapkérdés, amit mindig elbeszélgethetünk, még elviccelődhetünk, de hát nézze, a sportolóknak a felkészítéshez egyáltalán, hogy létezzen egy sportág, erőforrásokra van szükség. Azt az erőforrásokat minimálisan oda kell adni. Hogy van-e abba többlet, hogy ugyanazt az erőforrásból mi több eredményt tudunk kihozni, az ebből a szempontból részletkérdés. De ha nincs alapér erőforrás, nem működik.
Mi kell ahhoz, hogy mondjuk még sikeresebbek lehessünk a többi sportágban, és meg lehet-e lovagolni mondjuk olyan eredményeket, amelyekre azért tavaly is volt példa. Gondolhatunk Walter Attila remek szereplésére, vagy szintén kerékpárban, Vaskata Blanka éppen a Tokiói olimpián hegyi kerékpárban a negyedik helyet szerezte meg, és ezzel gyakorlatilag nagy népszerűségre tett szert. Vagy akár beszéltünk a nyílt vízi úszásról is, amely persze az úszás egyik leágazása, és ugyanahhoz a nemzetközi és európai szervezethez tartozik, és itthon is ugye a Magyar Úszó Szövetség foglalkozik a nyílt vízi úszókkal, de hát láttuk azért, hogy Rasovszky Kristóf, Olasz Anna milyen eredményeket ért el.
Én azt gondolom, hogy a kerékpár az egy nagyon jól jellemzi azt a dolgot, hogyha egy divatos, fiatalok számára vonzó, egyébként a televízióban látható, hiszen ezért nem felejtsük a Tour de France és a Vuelta vagy a Giro d'Italia nézhető és nagy számban nézünk, vagy hogy nagyon erősen terjed az kerékpáros kultúra, nem csak Budapesten, vidéken is, tehát szeretünk kerékpározni. Tehát benne van, ha ezek összeállnak valamiben, és van egy magyar szereplő, az közérdeklődésre tartozik. Tehát nyilván azért kérdezi, hogy belelovalja magam, hogy azt elmondjam azt a dolgot, hogy a hagyományos sportkultúra mellett ezek az úgynevezett modern, vagy Magyarországon nem feltétlenül a mindennapokban megért sportsikereknek is óriási ereje tud lenni, mert van rá igény.
A hazai sportesemények, nemzetközi sportesemények értéke miben nyilvánulhat meg, mikor lehet siker mondjuk egy Giro d'Italia, amelynek az első 3 szakasza Magyarországon van, vagy éppen egy atlétika világbajnokság, amelyet majd jövő nyáron rendezhetnek Budapesten?
Mindenkinek más a nézőpontja. A szurkolónak az a nézőpontja, hogyha elérhető áron élményt kap. A rendezőknek az a siker, hogyha profit lenne, de Magyarországon ez nem jellemző, de azt mondja, hogy egy adott költségvetésből a legjobbat hozza ki. Nyilván van a kormányzatnak, és én értelemben most legyünk politika semlegesek, tehát a társadalmi értéket megjelenítő kormányzatnak, az lenne a legjobb, hogy minél nagyobb nyilvánosság, minél nagyobb nemzetközi jó érzés, vagy jó érzést keltő megjelenés lenne az országról.
A műsor végén térjünk vissza a klubfutballra, hiszen tart már az átigazolási időszak. Persze nem a téli a fontosabb a kettő közül, és az elmúlt nyáron klubot váltott Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is, de ezen a télen milyen tendenciákra, milyen jellegű transferekre számít a nemzetközi klubfutballban?
Aki legalább középszerűen ismert futballista, azok is összeveszik a klubjával, hogy szabaddá válik azt, hogy Newcastle United fogja vinni. Látjuk a nagy csapatoknál a hiányokat, a Barcelonánál, a Manchester Unitednál, tehát szerintem óriási kereslet lesz a piacon megint a dolgban, és most már nem számít. Tehát most már nem számít az, hogy téli idő, vagy nem, mert ha most nem tudsz erősíteni, és lemaradsz a Bajnokok Ligájáról, csak most példaként mondom, utána már mindegy, hogy nyáron kit igazolsz, mert egy éve elvesztettél.
Kylian Mbappé leigazolása lehetne a nagy dobás ugye a Real Madridnál, de a Paris Saint-Germaintől nehéz elvinni a legjobb játékosokat.
Hát, ha lejár a szerződésed, akkor viszonylag könnyű, és most így áll a dolog, és azért ugyanis a pénz számít, de nagyon sok, nagyon nagy felárat kell a Mbappé megtartásáért fizetni, mert egyébként, ha nem a pénz számít, akkor a márka számít, és a Real Madridnál nagyobb, vonzó márka azt gondolom nincsen.
A magyar futballisták piaci értéke hogyan alakulhat?
Hát kérdés, a Szoboszlaival mi lesz? Tehát, hogyha ő be tud futni tényleg azt a pályát, amire most mi gondolunk.
Azért az elmúlt hetekben, hónapokban már egyre többet játszott, azután, hogy a tavalyi év első fele a sérülése miatt nagyon rosszul sikerült neki, nem játszhatott.
Tehát ha a big business, a nagy üzlet megköttetik, amit mindenki gondol most, akkor azt szerintem húzni fogja a magyar futball. Tehát van, akkor hirtelen érdekes lesz a magyar futballpiac.
Ha egy-egy játékos nagyobb klubhoz kerülhet, ugye Szalai Attiláról mondják azt, hogy Törökországból átkerülhet akár a Premier League-be, akár a Chelsea-hez, de egy-egy más hír is néha-néha megjelenik. Mennyire húzhatja magával az egész közeget?
Ugye a családokat, akadémiákat, a gyerekeket nagyon vonzóva, mert látható, tehát tévébe látható és nagy pénz, de még egyszer mondom, nem egy védő fogja meghatározni a dolog, hanem az a futballista fogja, a magyar futballista, aki gólokat lő nagy csapatba. Mert a gól az, ami a gyerekeket vonza, és a gólért fizetnek a legtöbbet.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök az elmúlt szűk egy órában Dénes Ferenc sportközgazdást hallották itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.